Szerintem az elmúlt napok legfontosabb eseménye IT-telkó szempontból az az Apple-nek a bejelentése volt, ami elég sok dolgot érint. Kezdjünk szerintem az iPhone-okkal, iOS-szel.
Rendben van, hát ugye ez a WWDC, a szokásos fejlesztői kongresszus, ami most először teljesen online térben került megrendezésre értelemszerű okok miatt, és a bemutatón gyakorlatilag iPhone, Watch és Mac vonalon is rengeteg érdekesség érkezett. Az iOS 14 lesz az új főverzió értelemszerűen, tehát ahogy az lenni szokott, most bejelentették, és majd szeptemberben az új iPhone-okkal együtt lesz letölthető, kipróbálható mindenki számára. Viszont megvan, hogy mik lesznek benne. Először is lesz egy ilyen alkalmazás könyvtár, ami a kezdőképernyőktől függetlenül és teljesen önállóan, tehát automatikusan mappába rendezve minden alkalmazásunkat fogja tárolni, így hogyha véletlenül nem találunk egy applikációt, akkor a Spotlighton kívül ilyen rendezett formában fogjuk tudni ezt visszanézni. A másik a kezdőképernyőket érinti. Mostantól nem csak a widget oldalra lehet kitenni ezeket a mini alkalmazásokat, hanem a kezdőképernyőkre is. Hát nyilván, aki Androidot használ 10 éve, az, annak ez igazából semmilyen szinten nem meglepetés, és valamilyen szinten furcsa is volt, hogy az Apple erre ennyi ideig várt. Én azt gondoltam, hogy ha már ennyi ideig nem csinálták meg, akkor már nem is fogják, de úgy látszik, hogy most látják értelmét annak, hogy lehessen a kezdő oldalakon widgetezni. Jön a kép a képben mód, amivel végre levegő ablakban is lehet videókat, streameket nézni, miközben mondjuk böngésztjük a menüt vagy a jegyzeteinket. A Siri továbbra sem fog magyarul tudni, de lesz benne egy ilyen közvetlen fordító, amivel egy számos nyelvről tud majd direktben szó alapon fordítani.
Elmondom egyébként, mik ezek: angol, mandarin, francia, német, spanyol, olasz, japán, koreai, arab, portugál és orosz. Tehát azért nem arról van szó, hogy csak a magyar maradt ki, hanem itt a régióban a kisebb országok nyelvei azok nem támogatottak.
Hát igen, ettől függetlenül azért az mindenképpen el kell mondani, hogy most már 9 éve van Siri, de még mindig egy szót nem tud magyarul, de hát ettől függetlenül a Google asszisztens sem tud magyarul beszélgetni velünk, úgyhogy igazából ez nem lemaradás még. Az iMessage fejlődött, bár én inkább azt mondanám erre, hogy behozta a lemaradásait. Mostantól lehet csoportbeszélgetésekben, meg egyéb beszélgetésekben is direkt válaszolni egy bizonyos üzenetre, mint ahogy azt a Messenger meg a Viber nagyon régen tudja. Meg lehet jelölni embereket egy csoportbeszélgetésben, és ki lehet pinnálni, ki lehet tenni első helyre a legkedvesebb kontaktunkat, vagy akivel a legtöbbet beszélünk, és mindig azt szeretnénk, hogy legfelül legyen a chat folyam. Apple Maps, ez is fejlődik. Először is rengeteg új útvonalat fog tudni tervezni, ez leginkább a bringásoknak lesz érdekes, mert ilyen biciklis útvonalakat fog mutatni, illetve az ilyen veszélyes lépcsőket, meg egyéb akadályokat, azokat külön feltünteti, figyelmeztet, mikor útvonalat tervez.
Kérdés, hogy nálunk is, mert fejlődik amúgy maga a térkép állomány is, de Anglia, Írország és Kanada volt csak megemlítve, tehát nagy kérdés, hogy nálunk Magyarországon lesz olyan részletes a térkép, hogy mondjuk akár bringás útvonalak vagy a veszélyes lépcsők megjelenjenek, meg egyéb hasznos tanácsok. És a CarPlay is szintet lépett, ez ugye az autós összekötést szolgáló modul, ha lehet így fogalmazni. A következő generációs, tehát 2021-es 5-ös BMW-t például már kulcs nélkül lehet majd kinyitni az okostelefon NFC-jének a használatával, vagy akár távolról is engedélyt lehet majd adni az autó használatára. Hát ez egy autó volt így kiemelve, de valószínű azért több is támogatja majd ezt a rendszert.
Ez egyértelmű. Lesznek NFC-s hivatkozással App Store linkek, ami eddig nem volt, tehát tipikusan az az eset, amikor az ember bemegy egy kávézóba, vagy valahova, ahol érdemes egy alkalmazást letölteni rendeléshez, valamilyen kedvezményekhez, akkor gyakorlatilag nem kell az App Store-ban rákeresni, vagy QR kódot olvasva rálelni arra az alkalmazásra, ami ehhez kapcsolódik, hanem csak egy ilyen NFC-s érintés, és már lehet is letölteni az App Store-ból a vonatkozó alkalmazást. Hát nagyjából ennyi.
Igen, de ami jó hír, hogy a kompatibilitás az megint elég régre visszanyúlik. Mondom, hogy mik az iOS 11 kompatibilis telefonok, az XS, XS Max, XR, X, 8.8 plusz, 7.7 plusz, 6S, 6S plusz, SE, meg a 7. generációs iPod Touch. Nyilván elképzelhető, hogy lesznek olyan funkciók, amik a régebbi készülékeken nem fognak működni, de az, hogy még iPhone 6-ra is föl lehet majd pakolni a friss rendszert.
6S-re?
6S-re, bocsánat, meg 6S pluszra az igazából nagyon korrekt lépés az Apple-től. A tableteknél az iPad Pro-k játszanak, nyilván a 6. meg az 5. generációs iPad, illetve az 5. generációs iPad mini, meg a 3. generációs iPad Air. Tehát itt azért nem nyúlik annyira vissza, mert igazából ha úgy nézzük, ahogy a telefonokat nézzük, akkor szerintem a 2. generációs Airnek is benne kéne lennie itt ebbe a felsorolásba, de az valamiért nincs.
Igen, az még egy régebbi rendszercsip volt, de az iPad OS is fejlődik, de ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy tovább viszik ezt a Mac-es hatású, tehát ez a dokkos, meg mindenféle pakolgatható kijelző, split-screen-es, multitaskingos kezelőfelületet, és hogy miért, arról majd picit később fogunk beszélni. Még gyorsan a WatchOS-t beszéljük át, mert utána azért a Mac az egy ilyen nagyobb téma. Tehát a WatchOS 7-ben jön a pánikroham előrejelzés, illetve hát a vírus kapcsán, meg gondolom egyébként is érdemes ugye odafigyelni a kézmosásra, kézhigiéniára. Az új Apple WatchOS 7 már figyelni fogja, hogy mennyi ideig mosunk kezet, és hogyha túl rövid ideig mosunk, akkor ezt arra figyelmeztet.
20 másodpercet számol igazából, ha érzékeli, hogy kézmosás van, és szóval, hogyha előbb hagyjuk abba, meg így meg is jelenik elvileg a visszaszámláló, hogy na, kézmosás van.
Így van. És mindenféle tánc közben is tud majd elégetett kalóriákat és egyéb aktivitáskövetést tudni az új workout alkalmazás, illetve a fitness alkalmazás önmagában kap egy picit átadhatóbb, jobb felületet. Hát igazából ilyen felületi újdonságból nagyon sok van. Tehát ami egy picit másképp rajzolnak meg, egy picit átadhatóbbá teszik a felületet, ebből rengeteg van, de ezen kívül túl sok újdonság egyébként nincs a WatchOS 7-ben.
Na, térjünk át a számítógépes vonalra, mert szerintem ez az igazán izgalmas, ugyanis másfél évtizednyi partnerség után az Apple kiadta az Intelnek az útját tulajdonképpen, és a jövőben, nem tudni, hogy pontosan mikortól, az Apple személyi számítógépeibe, tehát iMac-ekbe, MacBook-ba ARM alapú processzorok kerülhetnek, amivel kapcsolatban az Apple tök magabiztos, és azt mondja, hogy ennek a váltásnak számos előnye lesz. Az internet meg hát elég komoly presztízs veszteség, és egyébként a PC piac közel 6%-át is elbukhatják majd a következő években. Egy kicsit érdemes itt visszamenni, hogy történt ez a dolog, mert az Intel-Apple együttműködést azt Steve Jobs szinte napra pontosan 15 évvel ezelőtt jelentette be. Ugyanis korábban szintén saját processzorokat futtattak a Macintosh számítógépek, ez volt a PowerPC, de elég foghias volt már a kínálata, meg igazából nem tudtak versenyezni az Intellel, úgyhogy bejelentették, hogy itt egy nagy menetelés lesz együtt, és pár hónapra rá meg is jelentek az első Core processzorok, és ezek hát új szintet mutattak annak idején a piacnak, és ezeket használták már a Mac-ek, és nyilván ez benne is volt egyébként a sikerükben, mert azért, ha gyönge, a fontos programokkal nem kompatibilis processzorokat futtattak volna az elmúlt 15 évben a Mac-ek, akkor lehet, hogy nem adnak belőlük el ennyit. De az a helyzet, hogy az Intelnek nem annyira jött be ez az elmúlt 10 év, független attól, hogy még mindig azért sokan úgy gondolnak rájuk, mint a processzorgyártóra. Ugyanis tulajdonképpen azzal ment el az elmúlt évtizedjük, hogy kétségbe esetten próbáltak fogást találni a mobilos piacon, és nem nagyon tudtak, de közben az Apple meg az iPhone-okkal hát az egekbe emelkedett, és ömlöttek be a dollár milliárdok, amit elég okosan is fektetett be egyébként az Apple, de nem is tudom, mennyire részletezzük ezt az interes vonalat. Ugye volt az Atom próbálkozás, hogy majd itt, és voltak Atom processzoros androidos telefonok is, de hát egy csomó nem futott rajtuk, meg azért eleve kissé lassúak voltak. A Netbook széria is ugye gyakorlatilag megbukott, mint olyan az, mondjuk, ugye nem egy mobilos vonatkozású dolog, de hát ki a franc akar 8 hüvelykes notebookot venni, amikor most már akkorák a telefonok is, hiába nincs rajtuk billentyűzet, és egyszerűen nem jött össze az Intelnek gyakorlatilag semmi, amit ők mobilos piacon akartak csinálni.
Én azt gondolom, hogyha ezt megközelítjük eszköz oldalról, hiszen igen, persze, hát azt látjuk, hogy a mobilos piacon ők nagyon gyorsan feladták a próbálkozásaikat.
Nem adták föl igazából, tehát ők a mai napig szerintem próbálkoznak. Nyilván itt lehetne gyártás technológiáról is beszélgetni, amiben az Intel akár az AMD-hez képest is most le van maradva, de tulajdonképpen az, ami az Intel mindenben egy kicsit le van maradva, hiába az ő gépeik a legjobbak most még gamingre, tehát hogyha kevés processzormagot használó játékokat akarunk futtatni, akkor az egy processzormagra jutó teljesítmény játéknál az Intelnél jelenleg a legjobb, de hát tulajdonképpen még 2015-ben mutatták be a Skylake architektúrájukat, és az van ma is, kis túlzással, tehát ők egy kicsit csiszolgatták, de nagyon kicsi az előrelépés teljesítményben itt generációról generációra, és hát ezt most már a Sandy Bridge óta elmondhatjuk, hogy egyszerűen nem tudnak nagyot ugrani, és volt itt közben egy ilyen GPU fejlesztési vonal is, aminek a vége az lett, hogy Brian Krasnick lemondott gyakorlatilag, úgyhogy akkor ott elnökvezérigazgatóváltás is volt, hirtelen megvonták, és teljes hátraarc a GPU-ból, majd megint vissza, és egyszerűen a Big Little architektúrát se vezették be, tehát hogy nagyon le vannak maradva. Tehát én értem az Apple-t.
Én ezt megközelíteném onnan, mondjuk a MacBook-os vonalon, hogy ilyen végfelhasználói szinten mit látunk most. Azt látjuk most, hogy egy 6-7-8 éves MacBook, mondjuk egy Pro, tökéletesen működik a mai napig, hogyha nem hal meg az aksia, vagy valamilyen
fő. Ezt ki lehet cserélni jó eséllyel.
Igen, és tök jól működnek, nincsen semmi bajuk, és igazából teljesítményben nem sokkal gyengébbek, mint egy mai alap MacBook Air, vagy hát Pro, vagy
ugye
bármi.
Most jutottak el odáig, hogy végre magduplázódás történt a jelenlegi generációnál, szóval nem 2, hanem 4 magos a legtöbb jelenleg piacon lévő, tehát emiatt, ha valaki videót veg, akkor pont most van egy olyan időpont, amikor lehet, hogy érdemes cserélni mondjuk MacBookot, de tavaly előtt nem volt ilyen időszak, mert most az, hogy 10%-kal gyorsabb a proci, de ugyanúgy 2 magos, az nem egy nagy fejlesztés.
És amiben el voltak maradva, az a fogyasztás és hőkezelés. Tehát ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag az Apple az 2015 óta abba az irányba megy, hogy a gépeik legyenek halkak és ne fogyasszanak sokat. És ugye a 2016-os sima kis MacBook az passzív hűtéssel, Intel processzorral, hát annak meg voltak számlálva a napjai, tehát rengeteg CPU halt meg. Az Airnél látjuk, hogy szintén ez a hűtés probléma, ez állandósult, és ahogy a gépek vékonyodnak, nem ment utána a gyártás technológia hardveresen, és ugye ilyen szempontból az Apple az Inteltől függött teljesen.
Igen.
Az Intel pedig nem nagyon tudott olyan terméket adni nekik, ami tényleg jó hőkezeléssel és igazán jó üzemidővel tudja a MacBook felhasználókat kecsegtetni. Viszont ez nem egyszerű váltás.
Hát nem egyszerű, de egyébként alaposan megágyaztak neki, mert ugye az Apple ultramobil termékeiben, tehát iPad-ekben, iPhone-okban, iPod-tácsokban saját fejlesztésű processzor van, és már jó pár éve, és ezek a processzorok évről évre ilyen 20-30-tól 50-60%-os számítási teljesítmény növekedést tudnak, tehát egy generációváltás az másfélszeres gyorsulást jelent. Oké, hogy máshonnan indultak, mint az Intel, és nyilván lentről könnyű nagyobbat ugrani, mint föntről, de hogy ezek nagyon jó processzorok, tehát nem is árulják őket senkinek, ezek csak Apple-ökben vannak, és tényleg kiválóak, tehát ha összehasonlítjuk őket más gyártók processzoraival, hát nem az, hogy nincs szégyenkezni valójuk, hanem egy magra jutó teljesítményben szuperek, tehát hogy tudnak ők processzort gyártani és hardvert tervezni, és tulajdonképpen ami most fog történni az, hogy ez az úgynevezett ARM architektúra, ami az X86-64-hez képest egy egyszerűbb dolog, de tök jól lehet optimalizálni egy csomó feladatra egyébként, ami mit tudom én, képek kezelése, akár még videóvágásban sem biztos, hogy ezek lassabbak lesznek, bár meglátjuk. Tehát erre állnak majd át a számítógépek is, amivel hosszabb távon biztos, hogy a három platform, tehát az iPhone, az iPad, illetve a Mac, az konvergálni fog egymáshoz, és a végén egybeolvad. De ettől függetlenül valóban van itt egy csomó kérdés, meg buktató, például képesed lesz-e egy ARM alapú processzorral szerelt Mac Windows-t futtatni, akár bootcampen, akár máshogy, hát jelenleg úgy néz ki, hogy nem. Lesznek itt kényelmetlenségek, de még az se kizárt, hogy megjelenik egy számítógép, ami átlag felhasználás mellett sokkal gyorsabb lesz akár, vagy legalább olyan gyors lesz, mint a maiak. 20 órás üzemidőt fog nyújtani, nem fog túlmelegedni, és mondjuk passzív hűtéssel megy majd.
Igen, ez egyértelműen így lesz. Egyébként most tartunk ott, hogy így a hardvert el tudjuk képzelni, hogy az új iPad Pro-ban az Ultramobile ARM chip, az kb. Pont annyira erős, mint a MacBook Air-ben az Intel i5. Tehát azért az igen meggyőző.
Attól függ, mire, tehát nyilván vannak egyébként feladatok, amire az X86-64 architektúra jobb. A nagy kérdés az, hogy ezekre a feladatokra szükségünk.
Most hardware erősségről beszélek, tehát mondjuk Geekbench-ben lemérve. Na most az, hogy a szoftveres környezet meg az architektúra az mi mögötte, az igazából a nehéz kérdés.
De ugye a Geekbench is az csinál fotótömörítést, meg ilyen enkódolást, meg olyan enkódolást, és abból áll össze egy pontszám. Tehát, hogy az nem lehet kijelenteni, hogy mindenre jobb, mert lehet, hogy van egy olyan terület, amiben pont gyöngép, csak a Geekbench azt nem méri. JPEG tömörítésben például az nagyon hangsúlyos dolog a Geekbench-nek a teszt metodikájában. De tény, ami tény, hogy a Geekbench az sokak szerint elég jól tükrözi az átlag felhasználást, legyen szó tabletről, legyen szó számítógépről, és abban ezek az ARM alapú processzorok elérték már az Intel szintjét.
Viszont ez biztos, hogy nem lesz egy könnyű váltás, tehát tök jó ígéret ez, hogy kis fogyasztású, de nem komoly kompromisszumot jelentő Mac-ek érkeznek. Egyébként azt mondják, hogy körülbelül 2 év alatt fog lezongorázódni ez a váltás, és hát valószínűleg még idén jön már ARM-es valamilyen Mac, tehát ez már abszolút itt van a kapuba. De hogy ebből valójában mi lesz, azt nagyon nehéz így megmondani.
Hát ugye a céges környezet számomra egy nagy kérdés, mert a Mac-nek egyébként az App Store-ja az semmi. Tehát, hogyha azt kikukázzák, szerintem senkinek nem fog vérezni a szíve, kevés app van fönt. Valószínű annak, hogy innentől viszont némi optimalizálással mondjuk iPad appokat meg játékokat lehet majd a Mac-eken, ugye ezt az Arcade-del el is kezdte
ez biztos,
az Apple futtatni, ennek az emberek majd örülni fognak. A nagy kérdés számomra az, hogy tényleg olyan, nem is tudom, iparág specifikus szoftveres környezeteknek búcsút kell-e majd inteni, amiket mit tudom én, milyen 3D tervezésnél használnak a felhasználók, tehát szerintem a B2C vonalon nem lesz nagy gond, de ami, most rosszul fogalmazom ezt meg, tehát aki munkára használja a Mac-ét, ott lehet, hogy lesznek kellemetlenségek, szerintem egy átlag usernek, aki YouTube-ot néz meg, streamet néz meg, internetezik meg, elindítja a szövegszerkesztőt, ők meg se fogják ezt érezni, és igazából ez valahol az Apple-nek szerintem a lényeg. Viszont, hát úgy tűnik, hogy az adásidőnk, legalábbis az a blokk, ez elment az Apple hírekkel, majd jövő héten pótoljuk a híreket, mert most jönnek a sima hírek, zenélünk egy kicsit, majd az említett két okos telefon tesztjével folytatjuk a műsort, maradjanak velünk!